Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 2025 számos olyan globális eseményt tartogat, amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a világpolitikára és a nemzetközi kapcsolatokra. Az Amerikai Egyesült Államokban Donald Trump visszatérése a Fehér Házba új irányt szabhat a nemzetközi politikának, míg Kína gazdaságélénkítő lépései globális hatásokat vetítenek előre. Az Európai Unió számára az európai parlamenti választások és az intézményi reformok kritikus fontosságúak voltak, miközben a Közel-Keleten tovább fokozódhatnak a feszültségek. A COP30 klímakonferencia Brazíliában pedig ismét a klímaváltozás sürgető kérdéseire irányítja majd a figyelmet. Mindezek mellett ott van Moldova, Grúzia, valamint a globális gazdasági és technológiai trendek, amelyek szintén meghatározó tényezői lesznek a következő évnek. Ezeket vesszük górcső alá a mai naprakészben. Németh András, a HVG külpolitikai szakírója a vendégem. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én megköszönöm a meghívást.
Tekintsük át picit, hogy melyek voltak az idei évnek a legmeghatározóbb eseményei. Oroszországi választások, amerikai választások, moldovai, grúziai választások, európai parlamenti választások, ott voltak a nagy bukások, most legutóbb ugye Olaf Scholz, közel-keleti feszültségnek a fokozódása, tehát volt bőven. Miket emelnél ki, amelyek a legjelentősebbek, és amelyek nyilván kifejtik hatásukat a 2025-ös esztendőre is?
Nagyon nehéz kérdés, mert tulajdonképpen itt minden összefügg. De hogyha ki kell egy pár dolgot emelnem, az mindenképpen az amerikai elnökválasztás, ahogy Donald Trump győzött, és nagyobb fölénnyel, mint erre az ellenzők számítottak volna. Donald Trump egészen másfajta politikát képvisel, mint a demokrata párt, vagy az akár mondhatnám azt is, hogy mint a hagyományos republikánus párti politikusok. Tehát én szerintem már az első elnöksége idején is bebizonyította, hogy a demokratikus intézmények lebontását tekinti céljának, egyfajta diktátorként szeretne fellépni, amit szerintem azért akadályozza a fékek és elnökségok rendszere. Tehát mindenképpen nagyon fontos volt szerintem a Donald Trump féle győzelem. Nagyon fontos volt, bár számítani lehetett egy másik választás eredménye az, hogy Putyin elnök Oroszországban diadalmaskodik. Itt ezt amit az USA-ban azért valódi verseny volt, Oroszországban semmi sem emlékeztetett valódi versenyre, ott minden olyan indulót kizártak, hogy meg bármi esélye lett volna arra, hogy Putyin elnök ellen diadalmaskodjon.
És mégis nagyon fontos volt azt, hogy Putyin elnök nagy arányú győzelmet szerezzen az oroszországi választásokon.
Igen, csak én ezt nem hiszem el, tehát azért én a mai napig beszélek oroszokkal, akik azt állítják, hogy azért ez nem igaz, hogy Putyin ilyen 80-valahány százalékos többséggel uralja az orosz közvéleményt. Itt szerintem nagyon súlyos falszifikációk voltak, szerintem mesterségesen megnövelték a részvételi arányt, mesterségesen megnövelték az igények arányát. Természetesen én nem mondom azt, hogyha nem csalnak, akkor nem győz Putyin, mert gyakorlatilag nem volt ellenfele, de én biztos vagyok abban, ez a társadalomnak több mint 80%-a nem támogatja ezt a fajta politikát, ami szerintem hosszú távon Oroszország nemzeti érdekével ellentétes.
Jó, tehát volt két nagy választás. Igen. A 2024-es esztendőben. Ott volt az európai parlamenti választás, amely szintén meghatározó eredménnyel zárult. Egy európai parlamenti választás, amely földrajzilag közelebb van hozzánk. De még visszatérünk természetesen Oroszországra, Amerikára, de akkor, ha már választásokkal kezdtük, európai parlamenti választások, június 9, mi volt ott a meglepetés?
Számomra az volt a meglepetés, hogy a szélsőjobboldali populista pártok a vártnál kevésbé törtek előre. Tehát én attól tartottam, hogy ha nem is gázszakadás lesz, de hogy jelentősebb lesz ez a jobbra tolódás. Azért tulajdonképpen azt megállapíthatjuk, hogy a hagyományos jobboldal, a néppárt annak köszönhetően, hogy nőtt az Európa Parlamenti képviselők száma, még tudta is növelni egy-kettővel a saját mandátumainak a számát. A hatalom a hagyományos pártok, tehát a liberálisok, a néppártiak és szocialisták kezében maradt. Tehát elmaradt az a fajta igazi áttörés, amely az Európai Unió kapcsolatban szkeptikus nézeteket való pártok képviseltek. Aztán az is meglepetés volt, hogy a jobb oldalon végbe ment egyfajta átrendeződés, és létrejött egy új képviselőcsoport, a Patrióták Európáért. Arra én nem számítottam, hogy az ilyen gyorsan a harmadik legnagyobb erő lesz. Itt ugye az Orbán Viktor volt az egyik szervező ennek a csoportnak, és komoly eredmények tartja ő ezt. Azért ez is mindenképpen zárójeles ez a siker, mert azért azt is tudjuk, hogy sikerült egyfajta egészségi kordont varázsolni a patrióták köré, mégpedig úgy, hogy egyetlen egy alelnöki és bizottsági elnöki egyet nem kaptak. Egyébként ez az átrendeződés, ez egy szomorú dolgot mutat, azt mutatja, hogy az Európai Parlamentben is jócskán vannak olyan pártok, amelyek valamilyen szinten szimpatizálnak, vagy együttműködnek Moszkvával. Tehát a patrióták Európáért sok szakértő vélemény szerint inkább patrióták Putyinért néven kellene, hogy husson. Míg a másik jobboldali populista képviselőcsoportban, az ECR-ben, ott azok a populista jobboldali pártok vannak, amelyek nem szimpatizálnak Putyinnal. Tehát többfajta meglepetést is hozott az európai parlamenti választás.
Az európai parlamenti választás 2021. június 9-én szélső jobboldali fordulat elmaradását hozta, úgy fogalmaztál, hogy nem történt meg a gátszakadás, de ha már ilyen hasonlatoknál tartunk, akkor áradás volt Magyarországon, áradt a Tisza Magyarországon. Beszéljünk erről egy picit, hogy ez milyen hatással van a szomszédos országra. Szeretünk mi úgy beszélni a magyarországi közéletről, és a hallgatóinknak a nagy többsége talán otthonosabban mozog a magyarországi belpolitikában, mint a romániai belpolitikában, de hogy számunkra a Magyarország az külföld, még a külföldi politikához tartozik. Mi az, ami a 2024-es esztendőről mindenképp ott egy említést érdemel?
Hát természetesen, amit említettél is, a Tisza párt Magyar Péter megjelenése. Magyar Péter egy unikum tulajdonképpen, mert sikerült neki az, ami egyetlen ellenzéki pártnak eddig nem sikerült, az, hogy valóban maga mögé állítsa a társadalom egy nagyon jelentős részét. Tehát azt tudjuk, hogy a mai zsargonban már ellenzéknek nevezett pártok megmutatták, hogy sem együtt, sem külön-külön nem képesek legyőzni Orbán Viktor. Magyar Péter, aki ugye közismerten a Fidesz berkeiből szakadt ki, szerintem jelentős és sértődés, másrészt amiatt, hogy valószínűleg megelégelte azt, amit látott a Fideszen belül, és a Fidesz eszközeit felhasználva olyan eszközökkel, mint a Fidesz politikusok, nagyon hatékonyan tudja visszaverni a támadásokat egyrészt, másodszorban, ami nagyon fontos, hogy Magyarországon rengeteg olyan társadalmi csoport van, kisebb és nagyobb, amelynek valamilyen szinten rálépett a tyúk szemére az Orbán kormány, lájt diákok, orvosok, tanárok, ápolónők, adózók, de ezek a csoportok nem tudtak korábban egymással együttműködni, atomizáltak maradtak ezek a csoportok. Magyar Péter az első, aki ezeket a csoportokat valahogy tudja egyesíteni, annak ellenére, hogy rengeteg hibája a Magyar Péternek, tehát sokszor tényleg túl agresszív. Én még mindig nem látom azt, hogy pontosan milyen programot képvisel, de nagyon sok magyarországi polgár elhiszi most azt, hogy Magyar Péter az, aki a Fidesz le tudja győzni, és az mindenképpen el kell ismerni, hogy az elmúlt 14 évben, amióta a Fidesz hatalmon van, azóta tényleg Magyar Péter az, akinek a legnagyobb esélye van erre. Az is teljes mértében igaz, hogy szörnyű lejárató kampány folyik ellene. Én azt hiszem, hogy ez már lassan kontraproduktívá kezd válni, tehát olyan dolgok hangzanak el, amik teljesen, tehát az, hogy micsodáját vakargatja, kiket lökött be az árokba. Tehát egyszerűen szemmel látható, hogy a Fidesz képtelen fogást találni. Például Magyar Péteren én elhiszem azt, hogy hogy legalább fejfel mellett haladnak most a valódi népszerűségi listán. Ugye azt is tudjuk, hogy a kormánypárti médiumok folyamatosan Fidesz fölé mérnek, ezt én nem nagyon hiszem el. Azt sem nagyon hiszem el, hogy 9-10 százalékponttal vezetne már Magyar Péter. Én szerintem most fejfel mellett haladnak.
Még egy téma Magyarországról, és aztán térünk át más országra, de Magyar Péter felemelkedésével szorosan összefügg Novák Katalin, illetve Magyar Péter volt feleségének, a Varga Judit volt igazságügyi miniszternek a bukása. Novák Katalin bejelentette február 10-én, ha jól emlékszem, 2021. február 10-én a lemondását egy kegyelmi ügy miatt. Ez milyen hullámokat vert a magyar társadalomban, ugye leszámítva a Magyar Péter jelenséget, amely valamilyen szinten összefügg ezzel.
Pontosan, mindenképpen összefügg. Ez az egyik eleme egyébként annak, hogy a Fidesz támogatottsága, ha nem is csökken, de stagnál és megrendít. Tehát ugye a Fidesz leginkább az Isten, haza, család jelszóval szokott volt kampányolni, és most a család is valamilyen szinten zárójelbe került. Rengeteg olyan pedofil ügy került ki a nyilvánosságra, akár az utóbbi napokban, az utóbbi hónapokban, amikor katolikus papok voltak az elkövetők. Tehát a Fidesznek ez a fajta imázsa, hogy ők tényleg a tiszta hit, a tiszta egyház, tiszta közélet hívei, ez megint rombolódik. Ez a kegyelmi botrány, ez egy nagyon súlyos hiba volt. Tehát ugye biztos a hallgatók tudják, de egy mondatban annyi történt, hogy Novák Katalin kegyelmet adott egy olyan elítéltnek, aki nem vett részt egy pedofil bűncselekményben, de segített eltusolni azt. Ez pedig azért Magyarországon tényleg valamennyi normális állampolgárnál kiütött a biztosítékot. Nagyon rosszul magyarázkodott a Fidesz, és már késő volt az is, hogy leváltották, vagy lemondott, de én szerintem inkább leváltották, ha már szabad így fogalmazni. És az is nagyon rossz, hogy Balogh Zoltán, aki ugye miniszter is volt, és tényleg közel van Orbán Viktorhoz, ő nem volt hajlandó tulajdonképpen vállalni a felelősséget, és továbbra is bemaradt a közéletben, és ez mindenképpen tovább rontja a Fidesznek a megítélését.
Németh András, HVG külpolitikai szakírója, a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy melyek voltak a 2024-es esztendőnek azok a geopolitikai, nemzetközi eseményei, amelyek meghatározták az életünket, és melyek a 2025-ös esztendőek, melyek lesznek a 2025-ös esztendőnek a legmeghatározóbb eseményei. Szó volt itt már Oroszországról, és szó volt választásokról, moldovai köztársaságban választások, grúziai választások és orosz befolyás, azért emellett sem menjünk el.
Nem, nagyon fontos dolgok ezek, tehát, és Moldova, Románia, Grúzia szerintem ugyanazzal küzdik, tehát ha időrendi sorrendben megyünk, akkor először Moldovában volt először egy elnökválasztási első forduló, amit együtt rendeztek meg egy népszavazással arról, hogy az alkotmányban prioritásként legyék be Moldova euróatlanti csatlakozásának a kérdését. Itt meglepően szoros eredmény született, az igenek végül csak azért győztek, mert a külföldön élő nagyon sok moldovai polgár természetesen az EU-integrációt támogatva szavazott. És ugye már itt felmerült az, és szerintem teljesen joggal, hogy ezt a szavazást, választást befolyásolni próbálta Oroszország azzal, hogy lefizetett moldovai polgárokat, ellenkampányt folytatott Maia Sandu ellen, aki ugye indult, hogy még egy mandátumot szerezzen, és az első fordulóban minimális többséggel győzött. Tehát itt mindenképpen volt egy orosz beavatkozás, ami én azt mondom, szerencsére végül nem változtatta meg az eredményt. Ugyanezt történt októberben szerintem Grúziában is, ahol a Grúzálom nevezetű párt nyerte meg legalább az hivatalos adatok szerint a parlamenti választást. Én azt mondom, hogy ezt a pártot Oroszországból támogatják. Ez a grúz állom, ez folyamatosan azzal riogatja a népet, a grúz népet, hogyha nem mi győzünk, hanem az ellenzék, ami Európai Unió párti és Ukrajna támogatását forgalmazza, akkor Oroszország Grúziát is megtámadja. Tehát egyfajta félelemkeltéssel próbálták maguk elállítani a magyarokat, de ebben szerintem sok orosz pénz volt, sok orosz támogatás volt, és ez egy nagyon fontos tényező egyébként, hogy a grúz parlament több olyan törvényt fogadott el, akár a civil szervezetek megzállására, vagy az LMBTQ közösség lakatására, amelyekhez hasonló Oroszországban működik és használódik föl az ellenzék elnyomására. És aztán utána szerintem, tudom, ez most belpolitika, az egy mondattal hadd emlékezzek meg Romániáról is, ahol én szintén úgy érzem, hogy van alapja azoknak a híreknek, amelyek szerint itt is megjelent Georgescu támogatói mögött Oroszország, amelyik különböző influencereket fizetett le azért, hogy a választások első fordulóját, a választások törölt első fordulóját megnyerő tulajdonképpen ismeretlen és másút nem kampányol a politikus győzön. Tehát ez mindenképpen figyelmeztett és egész Európa és az egész világ számára, hogy Oroszország hibrid eszközökkel próbálja befolyásolni a nyugati országok belpolitikáját, és igyekszik olyan pártokat győzelemre segíteni, vagy helyzetbe hozni, amelyek megértőbbek, vagy Oroszország irányába, vagy akár még szövetségesei is. Tehát erre mindenképpen figyelni kell a 2025-ben is.
Zárjuk a 2024-es visszatekintőt, ha bár biztos még, amikor 2025-ös globális eseményekről beszélünk, akkor óhatatlanul is fel kell idéznünk 2024-es eseményeket, de a 2025-ös évnek számunkra, romániai állampolgárok számára nagy eseménye volt a schengeni csatlakozásnak, a teljes körű schengeni csatlakozásnak az elfogadása, amelyhez a jelentősen hozzájárult a magyar Európai Uniós soros elnökség. Erre hogyan kell tekintenünk, hogyan tekint erre a külföld, és már csak azért is, mert lassan a schengeni határok fognak nem felszámolódni, hanem ismét bevezetni a határellenőrzést, mert migráció, és akkor itt elérkezünk a közel-keleti feszültségekhez is.
Persze. Én személy szerint mindenképpen örülök annak, hogy Bulgária és Románia is része lett a Schengennek. Romániának különösen örülök azért is, hogy a magyar-román határ már nem Schengen határ, tehát mindenképpen könnyebb lesz áttérni a határon. Azt is tudom, hogy Európában is sokkal bizalmatlanul tekintenek erre, és attól tartanak, hogy Bulgárián és Románián keresztül majd tömegesen érkeznek a migránsok. Én ebben nem hiszek. Egyrészt ugye azt is tudjuk, hogy valamilyen szinten fenn fog maradni a határellenőrzés a határon legalább fél évig. Tehát ez a kérdés mindenképp van kezelhető. Amit ugye a belső schengeni határokról mondtál, ez sajnos egy szomorú fejlemény, hogy tényleg a migráció és egyéb gondok miatt kezd lassan helyreállni a schengeni határ, de én azért viszonylag sokat utazom. És ezek azért messze nem olyan határellenőrzése. Tehát amikor azt mondják, hogy helyreállították a Schengent a Magyarország határon átmenetileg akár, az azt jelenti, hogy áll 3-4 árva rendőr a határon, és megállíthat minden 18. autót. Ugyanezt tört, tehát azért valóban van egyfajta határellenőrzés, de messze nem az, ami az én gyerekkoromra emlékeztetne, hogy órákat várjunk a határon, és minden csomagtartót kinyissanak. Tehát én mindenképpen közismertem, talán Európa Unió párti vagyok, és ez egy nagyon fontos vívmány Schengen. És ha gondol, akkor folytathatjuk a közel-kelettel is, de nem tudom, hogy esetleg ezzel kapcsolatban még kérdésed.
Nem, legyen akkor a közel-kelet és a közel-keleti feszültségnek a fokozódása, mert hogy most már nem csak a gázai övezetről kell beszélnünk, amikor közel-keleti feszültségről beszélünk, hanem jóval több területről, térségről, országról.
Igen, ez tényleg kiválóan látod, ez egy súlyosbodó, mélyülősebb tulajdonképpen, és ez a tényleg ugye a 2023 októberi palesztin, vagy a gázai betörése óta tényleg újabb és újabb területek kapcsolódnak be a válságba. Ugye először a gázai térség volt, utána ez azért nagyon szépen átterjedt ez a válság a területekre, vagy átfolyt az egész kicsit Libanonra is, ahova bevonult az izraeli hadsereg, és most azért én azt mondanám, hogy Szíria is ennek a válságnak a része több szempontból is. Itt ha azt szoktuk volt mondani, hogy nagyon nehéz oldani az ukrajnai válságot, mert egymással gyökeresen ellentétes érdekek és akaratok feszülnek egymásnak. Ez még inkább igaz sajnos a Közel-Keleten, ahol ugye évtizedek óta megoldatlan a palesztin-izraeli viszony. Én most sem látom azt, hogy itt sikerül majd valamit elérni, de hogyha a 2024-en megyünk vissza, akkor ugye az egy nagyon fontos fejlemény, hogy Izrael bevonult Libanonban. Az is egy nagyon fontos fejlemény, hogy meggyengült az Assad rezsim. Tehát látjuk azt, hogy nem csak meggyengült, hanem meg is bukott. Tehát, és látványos gyorsasággal, ami annak tudható be is, itt jön elő megint a Közel-Kelet, hogy az Assad fő támogatója az a Hezbollah volt, amely ugye Iránt tudja maga mögött, és a Hezbollah rettetesen meggyengült, meg ilyen jelen van Libanonban is, tehát az izraeli csapások miatt is megrendül, és ami szintén az ukrán-orosz válságot is behozza a Közel-Keleti válságban, hogy a másik nagy szövetséges az éppen Oroszország volt, és Oroszország most képtelennek bizonyult arra, hogy megvédje Assadnak a rezsimjét. És még egy dolog, ami szintén aggasztó jel azért, hogy Izrael most kihasználva a lehetőségeket kiterjeszti a fennhatóságát a Golán fennsíkon, és Benjamin Netanyahu kormányfő arra biztatja az izraelieket, hogy létesítsenek további telepes falvakat a Golán fennsíkon, ami azért mindenképpen szemben megy a nemzetközi joggal, mert ez azért nem Izrael területe. És ha szabad még egy mondatot, ilyenkor érzem úgy, hogy részben igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy Benjamin Netanyahu is érdekelt abban, hogy ez a válság valamilyen szinten éles maradjon, mert tudja azt, hogy ha rendeződik a helyzet, és Izrael visszatér a rendes kerékvágásba, akkor nagyon könnyen újabb bírósági perek indulhatnak ellene mindenféle gazdasági és egyéb bűncselekmények miatt.
Jó, és hogyha már Közel-Keleti feszültség, akkor innen átválthatunk Amerikába, mert hogy Amerikának is a Közel-Keleti válságban van érdekeltsége, és hogyha már a szíriai Bashar el-Assad brutális despotának a Moszkvába meneküléséről beszélünk, vagy arról, hogy megtörtént a rendszerváltás az igencsak fiatal szír államban, és hogy kinek kedvez ez, és milyen érdeke van Szíriában a pofont kapott Oroszországnak, Iránnak, Törökországnak, illetve Amerikának, akkor folytassuk Amerikával, és folytassuk azzal, hogy Amerikában 2025. januárjában Donald Trump hivatalosan is visszatér a Fehérházba, ami jelentős változásokat hozhat az amerikai kül- és gazdaságpolitikában. Szakértők szerint ez komoly hatással lehet Európa gazdasági kilátásaira is, különös tekintettel egy esetleges amerikai-európai kereskedelmi feszültségkeltésre, és azt mondtad te a beszélgetésünk legelején, hogy itt minden-mindennel összefügg, és nem lehet erről a kérdésről Kína nélkül beszélni, vagy úgy beszélni, hogy Kínát ne említsük meg, és nagy kérdés az, hogy hová áll Európa akkor, amikor Amerika és Kína kereskedelmi háborújáról van szó, beáll Amerika mellé, és segíti Amerikát, középen marad, mert hogy Európa is hadat üzent már Kínának. Tehát mi van itt?
Az a baj, hogy tulajdonképpen az USA Európának is hadat üzenhet. Ugye tudjuk azt, mert már sokszor mondta, hogy Donald Trump kedvenc szava az a vám. És ugye azt is tudjuk, hogy az azt tervezi, hogy 10-20-30-40-50-60%-os vámot vezet be minden kínai termékre, ami természetesen kereskedelmi háborút jelent az USA és Kína között, de azt is tudjuk, hogy van olyan szándék is, hogy 10%-os vámot vezessen be minden európai termékre, esetleg magasabbakat az európai elektromos járművekre. Tehát itt Európának semmiképpen sem egy békés szemlélő státusza lesz, hanem részt kell vennie ebben a küzdelemben, és tényleg nem is tudom, hogy kinek a pártján. Tehát ugye Európának, amelyik ugye jelenleg is viszonylag komoly gazdasági gondokkal küzdik, egy amerikai vám bevezetése az nagyon sokat ártana. Azt is tudjuk, hogy ha az Egyesült Államok Kínát sújtja magas vámokkal, akkor azért a kínai termelés nem fogja állni, hanem a világ más pontjain próbál piacot keresni, találni ezeknek a termékeknek, ez pedig részben Európa lehet. Tehát mindenképpen nőni fog az európai gazdaság, a kifejtett kínai gazdasági nyomás is. Csak egy példa, hogy a Biden kormányzat előtt volt ugye 2000, Biden kormányzat előtt volt a Trump kormány, az első Trump elnökség, ami idő alatt szintén vezettek be különféle vámokat Kína ellen, ilyen bőrtermékek, szőrmetermékekre, és ahogy ezek a vámok bevezetődtek, a statisztikák azt mutatják, hogy 2-3-szorosára nőtt ezeknek a termékeknek, kínai termékeknek az európai beszállítása. Tehát ez is mindenképpen hatással lesz rá. Tehát én attól tartok, hogy komoly turbulenciák keletkeznek a nemzetközi gazdaságban. Ugye akik Trumpot védik, azok azt mondják, hogy ez csak a kampány része volt, és valószínűleg nem következnek be ezek a szélsőségek. Én is arra számítok, hogy azért 60%-os vám nem lesz, de hogy bepróbálja úgymond Móresre tanítani Kínát, az nagyon valószínű, és mondom, ennek Európa mindenképpen szenvedő alanya lesz, és az is részben a gazdasággal áll összefüggésben, hogy Trump folyamatosan arra próbálja rávenni, rákényszeríteni Európát, hogy többet költsön a védelemre. Ha többet költenek az európai államok a védelemre, akkor azt természetesen azt jelenti, hogy a polgári szférák elől vesznek el pénzt. És még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye Trump kétségbe vonta egy időben a NATO jövőjét is, tehát az sem kizárt, hogy ha nem is kivonul Trump a NATO-ból, de teljes mértékben zárójelbe helyezi az 5. paragrafusát az alapszerződésnek, amely arról szól, hogy bármelyik tagállam elleni támadás közös támadásnak minősül, és ez közös fellépést vált ki. Tehát valószínűleg joggal félnek a balti köztársaságok, vagy akár Lengyelország, hogy egy esetleges ellenük irányuló orosz támadásnál az USA nem fog közbelépni ezeknek a megtámadott országoknak az oldalán.
Ha már itt kereskedelemről, meg pénzről beszéltünk, akkor maradjunk ennél, és Európai Unió, azaz Európai Unió, amelynek hát a Kína Amerikával szemben versenyképességben komoly hátrányai vannak. Az az Európai Unió, amely felvázolt itt már több forgatókönyvet is az EU fejlődési irányairól, amelyek meghatározhatják mind az Európai Unió politikai és gazdasági jövőjét, Letta jelentés, Draghi terv. Ezek menthetik meg az Európai Unió versenyképességét? Ezek jelenthetik az Európai Unió jövőjét? Vagy tervek eddig is voltak, itt másra van szükség, és pedig tagállami összefogásra?
Az utóbbiban hiszek, tehát tervek eddig is voltak, és én abban is hiszek, hogy ugyan fontosak az Európában nemzetek, és tényleg az nagyon jó dolog, hogy mindegyik nemzet megérzi az önazonosságát, de mindenképpen szükség van egyfajta föderációra Európán belül is. Tehát, ha megnézzük, hogy kik a versenytársak, van egy Egyesült Államunk, amely gyakorlatilag egy földrészt jelent több százmillió állampolgárral, egységes piaccal, egységes szabályozással, és van egy másik vetétársunk, amit Kínának hívnak, másfél milliárd emberrel, hatalmas felülettel, hatalmas természeti kincsekkel. Ezekkel egy olyan Európa, amely 20-30 valahány nemzetállam ból áll, és nincsen egyfajta közös fellépés, abszolút esélytelen. És lehet itt arról beszélni, hogy a brüsszeli föderalisták miatt áll itt az Európai Unió, ahol áll, pedig én éppen azt mondom, hogy nem. Tehát kihallott már arról, hogy van egy közös pénz, de nincs valóban egységes pénzpolitika, nincsen egységes gazdaságpolitikája az Európai Uniónak. Tehát én szerintem, és ez benne van a Draghi jelentésben is, ami ugye egyrészt arról szól, hogy tényleg veszít Európa a versenyképességéből, de Drági egyértelműen az együttműködés mélyítését forgalmazza, és a magyar kormány, amelyik a Drági jelentés egyes mondatait kicsemegézi és jól idézve azt állítja, hogy romlik az európai versenyképesség, pontosan egy ellentétes reflektor akar előállni, és vissza akar helyezteni az Európai Uniót egyfajta viszonylag gyenge szervezetté, ahol alacsony szinten van a koordináció, és szerintem pontosan ez az európai kontinensnek a halála, mondjuk nem is a halála, mert azért meghalni nem fogunk, de hogy tartós lesz a lejtmenet, az mindenképpen be fog következni, hogy ha nem vagyunk hajlandóak együttműködni egymással. Tehát sajnos most pont ezek a populista erők válnak egyre inkább meghatározóvá, amelyek nem támogatják ezt a fajta integrációt. Én ezért viszonylag pessimista is vagyok. Szét nem fogja esni az Európai Unió, de nem tudom, hogy mennyire fogunk valóban versenyképesek maradni, vagy azzá válni.
Említett itt az imént Amerika kapcsán a NATO-t, a védelmet, a védelmünket, és idén egyre többet beszéltünk, nyilván csak beszéltünk az európai közös hadseregről, de hát amíg nincs közös adópolitikánk, amíg nincs közös gazdasági politikánk, nehéz lesz, hogy közös hadseregünk, közös védelmi politikánk legyen. A NATO-nak 2024-ben új főtitkára lett, új főtitkárt választottak a NATO élére. Jens Stoltenberget Mark Rutte váltotta a katonai szövetségnek az élén. A váltásnak valószínűleg nem lesz következménye a NATO irányát tekintve, de a NATO milyen kihívásokkal kell, hogy szembenézzen 2025-ben, hiszen az orosz-ukrán háború továbbra is tart, a közel-keleti feszültség továbbra is tart, sőt, arról beszéltünk itt, hogy egyre csak fokozódik. Mi vár a NATO-ra?
Hát a NATO nehéz év elé néz, ugye közben azért azt is tudjuk, és ez azért nem a NATO területe, de mindenképpen a világ biztonsági helyzetét illeti, vagy azzal kapcsolatos a Tájván és Kína közötti ellentétműülés, ami szintén látványos. Látjuk azt, hogy Észak-Korea is egyre inkább megint játékosnak tekinti magát a nemzetközi szintéren azzal, hogy ugye Oroszországba küldött több tízezer észak-koreai katonát, és én szerintem cserébe Oroszország nem csak élelmet ad Észak-Koreának, hanem katonai technológiát is, ami ugye halálos fenyegetést jelent a nyugathoz sorolható Dél-Koreának, ahol szintén nagyon fontos amerikai érdekek érvényesülnek. Említetted az orosz-ukrán háborút, ami szerintem nem fog megállni 2025-ben, még akkor sem, hogyha valószínűleg lesznek egyfajta tárgyalások, de végső eredetés nem lesz. Tehát nagyon komoly kihívások elé néz a NATO. Azt is tudjuk, hogy megosztott olyan tekintetben a NATO, hogy bár az európai államok is növelik a védelmi kiadásaikat, ez a földrész még mindig szerintem nem lenne képes arra, hogy megvédje saját magát, nem képes elég fegyvert gyártani, mert 20 évig, 25 évig a fegyvergyártási kapacitás leépült, tehát ez is egy kihívás, hogy ezeket a kapacitásokat újra kell értékelni, és egy nagyon fontos kihívás még az, amit már beszélgettünk, ez a fajta nyugatellenes orosz hibrid háború, tehát itt nem csak fegyverekkel támadja Oroszország Ukrajnát, vagy akár a nyugatot a jövőben, hanem hibrid eszközökkel is, propagandával, felforgató tevékenységgel, pénzzel az Európai Unió ellenfeleinek. Tehát ez ellen, a hibrid háború ellen is sokkal hatékonyabban kell tudnia harcolni az Európai Unió. Mi azt is tudjuk, hogy az elmúlt hónapokban, egy-két évben már több olyan támadás, terror cselekmény történt Európában, ami teljesen egyértelműen orosz érdekeket szolgált, és minden bizonnyal közel van hozzá az oroszoknak, akár ilyen robbanások azokban a raktárakban, ahol az Ukrajnának szánt segélyek voltak, vagy például egyes vonat sínek felrobbantása, amelyeken szállították az Ukrajnának szánt segélyeket. Tehát Oroszország egy valódi hibrid háborút folytat a nyugat ellen, és ennek nem lesz vége, ez megint egy nagyon fontos kihívás.
Németh András, a HVG külpolitikai szakírója, a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy mi volt az, ami meghatározta a 2024-es esztendőt, és mi várható 2025-ben. Adásidőnk végéhez közeledve még két témát mindenképp be kell emelnünk, hisz nagyon fontos volt 2024-ben, és fontos lesz 2025-ben is, talán fontosabb, mint 2024-ben. Mesterséges intelligencia, a technológiai ipar gyors növekedést jósol az AI alkalmazásoknak. Mi vár ránk? Átveszik a gépek az uralmat? 2025-ben még biztos nem?
Érdekes kérdés, és egy nagyon fontos kérdés, mert tényleg azt látjuk, hogy exponenciálisan fejlődik ez az ágazat. Tehát ugye emlékszünk arra, hogy a ChatGPT nem sokkal ezelőtt született meg, ugye ez a mesterséges intelligencia mindenki által használható forrása, és nagyon rövid idő alatt nagyon sokat fejlődött, sokkal többet tud. Tehát a mesterséges intelligencia egyre nagyobb hatása lesz az életünkre. Rengeteg olyan területen az életnek egyébként már működik a mesterséges intelligencia, ahol erről mi talán nem is tudunk, vagy nem is sejtjük, hogy működik. És ez egy valós veszély tényleg, hogy mi lesz a jövő. Én nem hiszek attól, hogy itt a gépet a Terminátor című filmhez hasonlóan átvennék a hatalmat, és legyilkolnak az embereket, de hogy akár az emberek vezette hadsereget áttérnek a valódi hadserege helyett mesterséges intelligencia irányított hadviselése, az nagyon valószínű. Tehát tudjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia egyrészt gyorsabban tud dönteni, mint az emberi agy, másrészt nincsenek skrupulusai, tehát nem gondolkozik, hogy ez most egy morális lépése vagy nem, hogyha éppen hatékony döntést akar hozni. Tehát rengeteg olyan terület van, ahol a mesterséges intelligencia komoly károkat tud okozni, rengeteg olyan terület van, ahol komoly hasznot tud hozni, és ugye azt is tudjuk, hogy a számítógépes bűnözők is a mesterséges intelligenciát használják nagyon sok tekintetben. Tehát mindenképpen mélyülni fognak, sokasodni és durulni fognak a különféle kibertámadások, különféle rendszerek ellen, mert ez tehetőbe fölteni a mesterséges intelligencia.
A geopolitikai feszültségek, regionális konfliktusok, valamint ugye most érintettük a technológiai fejlődést, a digitális átalakulást, ezután beszéljünk egy talán mindennél fontosabb témáról, és mondom azt, hogy mindennél fontosabb téma, és én is a műsorunkban a végére hagyom, de hát lehet az is az elgondolása mögött, hogy amit a végén mondunk el, az talán mindenkinek megmarad. Klímaváltozás, szélsőséges időjárási jelenségek. Sokat beszélünk erről, vagy viszonylag sokat beszélünk erről, de még mindig azt tapasztalom, hogy ez az a téma, amire a legkönnyebben legyintünk.
Igen, mert sokkal kevésbé látványosak a következményei, mint más-más válságoknak. Tehát ez most szamárságként hangzik, de ha kitör egy háború, ott két nap múlva szétlőhetik az emberházát, bevonulhat katonának és meghalhat. Egy gazdasági válságnál, ha az infláció van, akkor 3 hónap alatt elfogyhat az embernek a pénze, és olyan sokkal nehezebb, elvesztheti az állását, míg a klímaváltozásnál sokkal lassabb, de valahogy mondtad, ez egy tényleg talán a legsúlyosabb probléma, ami az emberiség néz. És pont ez egy, beszéltem egy klímaszakértővel, ő mondta azt, hogy itt akkor lesz igazi változás, ha már akkora hatása lesz a klímaváltozásnak, ami legalább olyan nagy, mint a többi válság. Tehát az emberiség hajlamos nem foglalkozni a messzebb lévő problémákkal, azokkal, amik kevésbé érintik az aznapi életet, hogy viszont tényleg, hogyha az aznapi életet fogja érinteni, és ez egyre több jel van. Tehát emlékszünk, hogy mi volt Spanyolországban pár héttel ezelőtt, Lengyelországban tavaly szeptemberben. Tehát, hogyha ezek a katasztrófák, természeti katasztrófák, zivatarok, szélviharok sokasodni fognak, akkor egyre inkább ez az ember tudatába be fog épülni, és talán hajlamosabbak leszünk tenni ellene. Itt csak fölmerül a kérdés, hogy nem lesz-e túl késő. Én már most tartok attól egyébként, hogy nem fog sikerülni megállítani ezt a fajta klímaváltozást, és valóban beláthatatlan következmények elé nézünk. Csak egy apró példa, tehát itt most Szentendrén, ahol lakom, 10-valahány fok van, december közepén egy szál ingben mentünk ki a többiekkel kutyát sétáltatni, ami kényelmes és jó dolog, viszont abszolút ellentétben áll a korábbi klímánkkal. Tehát mondom, ez egy aggasztó jel, és nagyon nem teszünk eleget annak érdekében, hogy megmentsük a világunkat.
Németh András, a HVG külpolitikai szakírója. Köszönöm, hogy mit voltál a naprakészben, és segítettél vissza, illetve előre tekinteni.
Én meg nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.